eleve az a vita nincsen megvívva belül, vagy akár intellektuálisan is, mivel áll szembe, mi az, amit le akarnak győzni, és hogyan lehet legyőzni, és hogy miért legyen legyőzve.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Beszélgetőtársam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó. Én Bovesz Tibor vagyok. Ezen a héten tölti szabadságát Orbán Viktor, aki az elég mozgalmasra sikerült nyár után az augusztus 20-ai ünnepség, illetve a politikai ozorának számító Tihanyi Transit Fesztivál fáradalmait kell, hogy kipihenje. És ha már szóba hoztam a tranzitot, hol tart most a Fidesz? Amit ott a látottakból, hallottakból le lehet vonni.
Szóval szerintem sok kérdés van ebben a tranzitos találkozóban. Ugye ez a második, ez a nyár zárása a Fidesznek az ilyen politikai nyári menetrendjének, ami neki van, és szerintem az egy érdekes kérdés, hogy a többieknek vajon miért nincs semmi ilyesmiük egy évvel a választás előtt. Többeket úgy értem, hogy az ellenzéket. Ami a lényege a tranzitnak, hogy ugye itt azok szoktak így szembe jönni kérdések, hogy vajon az ellenzéki politikusok jó teszik-e, hogy elmennek egy ilyen találkozóra vitatkozni a fideszes miniszterekkel, meg potentátokkal, vagy nem. És itt kicsit arról szerintem érdemes itt beszélni, hogy szerintem ugye az a demokráciának, egy, ha ez demokrácia, de egy demokráciával való létezésnek, vagy politika csinálás az egyik köve lehetne az, hogy az ember vitatkozik és vitázik az ellenfelével. Szerintem ez így...
Találkoznak a gondolatok, megmérettetnek az elképzelések.
Igen. De az egy másik kérdés, hogy ezek az emberek, akik elmennek ezekre a vitákra, tiszteltek a nagyon kevés kivételnek, általában ilyen biodiszletként vannak ott, az egész tábornak úgy is van megszervezve, vagy lényegében egy teljesen egy Fidesz szimpatizásokkal hallgatják végig a beszédet.
Ezt
a
is szokták felhozni kritikaként.
A moderátor egy Fideszhez közeli újságíró, vagy valamilyen személyiség, és akkor egy ilyen kicsit boxzsákként használják az éppen aktuális ellenzéki képviselőt, vagy nem tudom, vezetőt, plusz ugye az is történik, hogy hát ki is lehet mutatni kifele, hogy hát ez micsoda egy a demokrácia őshazája Magyarország, hiszen itt együtt a nyár végén is együtt vitatkozunk egymással, és hogy vannak közöttünk vitás kérdések. És ugye az a kérdés, hogy ez miért éri meg egy ellenzéki képviselőnek, hogy miért megy bele abba a megállapodásba, vagy abba a dealbe, hogy ő elmegy ezekre a vitákra, és mondom még egyszer, hogy az előző mondatomat is folytassam, nyilván kéne olyan hely, amit az ellenzék szervez, ahol van visszahívja a fideszes vitapartnereket, de ez se történik meg. Magyarul van egy ilyen játék, egy színjáték, ami arról szól, hogy micsoda demokrácia van itt Magyarországon.
Meghívnak őket.
Illiberális szellemi műhely, ahol aztán mindenki boldog, vidám, nézzük a Tihanyi látképet, és ez egy micsoda fejlődő ország. Ez van eladva. Ennek most a zárópontja a miniszterelnöki beszélgetés volt, hát hogy ezt, vagy inkább ilyen alákérdező, ilyen nevetgélés. Közben nagyon kevés ember olyan bátor, mint a Pécsi Stopnak a Bogos Csaba nevezetű újságírója, aki valamilyen úton, módon belógott színfalak mögé, ahol a valóság van, hogy üldögélnek, hát hogy valamilyen buborékos ital, hogy ez most fröccs, vagy ásványvíz, ezt most nem tudom mit eldönteni. Ott ülnek a közpénz milliárdokból kistafírozott megafonos influencerek, röhögcsélnek, igazából megmutatják azt, hogy mi a backstage-e, szóval mi a valóság ezeken a rendezvényeken, hogy mindenki olyan elképesztő közpénz kitömött jólétben él, hogy csak na, és hogyha jön egy kérdés, vagy jön egy olyan módszer, amit egyébként ők hozták be ezt Magyarországra, ezt a fajta, mi nem is vagyunk igazából a Fidesz részei, hanem egy külön non-profit KFT-ben ontjuk ugyanazt a kommunikációt, amit a Fidesz akar tőlünk, és megyünk rá mindenkinek a torkára, nevetséges tesszük, hülyévé tesszük, és hát lényegében a teljes orosz propaganda módszereit behozták a magyar social médiába. Na most ott ül ez az ember, influencer, a Trombitás Kristóf, akit ugye ez a úr megkérdez arról, hogy akkor hogy is volt ez a karlendítős képe, és az ember láthatóan nem tud ebben mit kezdeni, röhög, félrenéz, zavarba van, aztán később kidobókat küldenek rá, hogy milyen érdekes, amikor az ember a másik oldalra kerül ebbe a helyzetbe, amikor a saját módszereit ellene használják fel. Ugye amiben nagyon ügyes az Orbáni gépezet, azért is, és még egyszer mondom, azért is, mert nincsen semmi ellenállás ebben a kapcsolatban, hogy tényleg itt is, és aztán később a Tucker Carlsonban lévő interjúban is, ő tényleg be tud abba az állapotba helyezkedni, és én azt gondolom, hogy a lelkeméjén most már ez a különbség a Kádár Jánossá válásban, hogy most már szerintem el is hiszi magának, amikor ott ül tényleg egy nem tudom hány ezer ember előtt hipermodern előadó teremben, minden az egész ország, hogy mondjam, az ő rendszerét szolgálja, és elhiszi, amikor azt mondja, hogy hát egy Dávid Góliát helyzetben van a külföldi erőkkel, meg a magyar erőkkel, mert ő a Dávid, tehát hogy az ő erőforrásai, azok tényleg a dávidi erőforrások, és van a Góliát, aki rátámadott volna, és én tényleg azt látom, hogy ezt ő, hogy hát legalábbis nagyon jó színész abban szemben, hogy elhiszi, hogy a közönség el is hiszi, hogy hát vagyunk mi, aki tényleg hát minden kampányszabályt betartva kampányolunk, és tényleg forint fillére elszámolunk, hogy jönnek a külföldi erők, akik több milliárd forinttal próbálják a választások tisztaságát befolyásolni. Mondom még egyszer, úgy beszél, hogy a vele szembe lévő Bohár Dánielnek csak a Facebook hirdetései, nem tudom, több száz millió forintba kerültek, és a korábban beszélt Trombitás úrnak szintén több száz millió forint a semmiből teremtett pénzekben. Szóval ebben a helyzetben is, de így is képes az, hogy avval, ugye ezek nagyon régi retorikai játék, hogy avval vádolod az ellenfeledet, amit ugye magad is, vagy magad rettem tettél, és ez így megy is, szóval ez így egy visszaköszönő, igen, hogy ő egy ostromlót vár, és akkor ott körülnéz ott a fiatalok körül, és akkor hát látja, hogy hát gyerekek, mi egy ostromot várunk, akik az ideológia miatt támadnak. Szóval ez a lényeg, hogy nem azért támadnak, mert nem tudom, korruptak vagyunk, nem azért támadnak, mert rosszul élünk, hanem azért, mert mi valami más szeretnénk, mert ideológia máshol, és ami most egy ilyen új világmagyarázat, korábban is volt ez, de most nagyon hangsúlyos, ez az, hogy vannak a liberálisok, meg a nem tudom, szocialisták, akik az egyénben hisznek, az egóban, az egyéni boldogulásban, de mi ennél, ugye mondjuk, csak a közösségben, a családban, a nagyobb jóistentől való félelembe, és ez a különbség közöttünk. És hát ugye az egyik ugye képtelen ugye nemzetben gondolkozni, hiszen csak magába gondolkodik, és bezzeg mi, ugye mi a nemzetben élünk. És megint ez a mi és ők, ez a harc, és ugye ez megint csak az a fajta alapjárata az orbánizmusnak, hogy tényleg nincsen semmi, ami veszélyeztetné a belpolitikában az ő pozícióját, de az veszélyeztetheti, hogy ez kicsit unalom, ha esetleg lenne valami fajta morzsolódás, ő mindig ott kell tartani a tábort, hogy ez a 2,5-3 millió ember legyen meg biztosan.
Ellenzéki résztvevőkre térjünk még vissza egy mondat erejéig, mert belekezdtél te is abba, hogy érdemes-e részt venni egy ilyen beszélgetésen, és összekötném a kartlendítéses kérdéssel. Mert ugyanazt a felkészületlenséget lehet néha látni az ellenzéki résztvevőknek a szereplésén, mint amilyen felkészületlen volt az influencer, amikor rákérdeztek a karlendítésére. Tehát, hogy van-e értelme ezeknek elmenni, illetve hogyha már elmegy az ellenzék képviselő egy ilyen vitára, akkor mennyire kell felkészülnie? Eléggé felkészültnek látod-e őket erre a helyzetre? Nem határozza-e meg politikai képességeit az, hogy például egy ilyen közegben, egy ennyire ellenséges közegben fel tudja elvenni a kesztyűt.
Mi a célja annak, hogy az ember elmenjen? Hogyha ez egy ego trip, ami szerintem nagy részben az embernek az, akkor szerintem teljesen fölösleges erre elmenni. Ha az van, hogy képes vagyok legyőzni az ellenfelemet retorikailag, politikailag, hangulatban, akkor már talán van értelme, de úgy megint van egy szituáció. Tehát van mondjuk az, hogy az ember vitázik egy miniszterrel, vagy egy hivatalban lévő valakivel, akinek minden nap van egy rutinja. Mondom, a rutinja azért csökken, hiszen a ellenfél miatt nem kell annyira elképesztően élesen tartani a késeket, de azért mégis van egy rutinja. Az ő meggyőzése, legyőzése egy idegen közegben, ahol ők vannak otthon, az sokkal nehezebb, mint hogyha akár egy neutrális térben, vagy akár valakinek a saját rendezvénye lenne. Én azt gondolom, hogy persze minden vitának van értelme, hogyha az kölcsönösségi elben megy, ugye még egyszer ők is eljönnek oda, amik ugye nincsenek még megszervezve. Kettő pedig egy ilyen vitára, amikor valaki vitatkozik egy fideszes képviselővel, ugye itt mind érzelmi viták, tehát itt a modern politikában, de főleg a Fidesz rendszerben lévő politikában észérvek, számok, statisztikák teljesen fölöslegesen nem ezen múlnak, ugye itt hitbeli kérdések vannak, és a saját buborékod és a másik buboréknak az összeütközése. Egy-két ember talán van a kettő között, akit még meg lehet győzni, de hogy ezeken a vitákon ezek sikerülnek el, azt nagyon kétlem. És bocsánat, utolsó gondolat, én azt gondolom, hogy egy ilyen vitára, ami több szinten zajlik, van egy érzelmi része, van egy intellektuális része, van akár nem tudom, metakommunikációs részei, több hetet kell készülni egy ellenzéki képviselő, tehát nem beesni kell a másik strandról, és most akkor meg tudom csinálni rutinból, mert egyrészt nincsen erre rutinja, kettő pedig hát mégiscsak azért sok sokkal, de sokkal jobbnak kell lenni az ellenfélnél, hogy akár csak nullára lehessen ezt kihozni.
A felkészülésre visszatérve, ha azt mondod, hogy itt a hit találkozik egy másik hittel, akkor nem ez kellene, hogy meghatározza a felkészülést. Tehát akkor fölösleges számokkal és érvekkel készülni, bocsánat, egy rendszert kellene kidolgozni, amit szembe lehet állítani.
Na a így, ez a lényeg, de hogy nem találkozik a hit egy másik hittel, amiről beszéltem, hogy van egy hit, ugye van egy hitvilág, ami a Fidesznek a világ, amiben nagyon sok szinten van, rengeteg ellentmondása persze, de attól még ugye azért a hitre tud ez azért jellemző is lenni, a máskodon pedig nincsen semmi.
Tehát nem az... A hitet nem valási értelem.
Nem, abban, hogy, egy rendszerben, egy közösségnek a gondolkodásában, ennek vannak mitológiai elemei, van saját történeti elemei, ezzel szemben nincsen a máskodon igazából semmi, csak legalábbis egy ilyen emlékfosztányok vannak a múltból, és ugye az egy tök érdekes kérdés, hogy az ajánlat hiányzik, az, hogy te, amit a pártnak az ajánlata, vagy ha van egy ajánlatod, amit képviselni akarsz, na akkor az érdemes elvinni magadra a táskádba a vitára, mert akkor van értelme a vitának. Én ezzel szemben ezt szeretném. Én, a világképem ez. Az én közösségem ide megy. Az én szavazótáboromnak így tudok beszélni. Ezek szerintem mind hiányoznak.
Nem lehet, hogy az a probléma ezzel a rendszer felépítéssel, hogy ameddig az egyik oldalon egy homogén, egy párt, meg egy kisebb párt által képviselt rendszer van, addig a másik oldalon 5-6 különböző politikai erő. Lehet-e ezek között egy olyan egységes rendszert húzni, amelyik föl tudná venni a versenyt a másikkal?
Hát ez ugye szerintem ez a egyik fő kérdése az ellenzéki politikának. Sokszor beszélgettünk erről itt is, hogy eleve az a vita nincsen megvívva belül, vagy akár intellektuálisan is, mivel áll szembe, mi az, amit le akarnak győzni, és hogyan lehet legyőzni, és hogy miért legyen legyőzve. Mert ugye, hogyha ránézzünk, mondjuk, én nem gondolom azt, hogy itt 6 erő lenne, mert ebből a 6-ból legalább 4 csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen lebegő állapotban van a halál és a nem halál között. De mondjuk, hogyha megnézzük mondjuk a két establishment vezetőt, akkor az egyik ugye a DK, a DK-nak van ajánlata, 2010 előtti világot szeretnénk valamilyen módon visszahozni, az milyen jó volt, és annak a képviselői vagyunk, ugye ezek lényegében a pártnak a nagy része az akkori kormányzatban is részt vett ember, és ezt szeretnénk visszahozni. Ki akarjuk radírozni a 2010-től mondjuk mostanáig tartó időszakot, kicsit tanultunk a hibáinkból, de nem is volt olyan sok hibánk, ezt szeretnénk hozni. Ez egy ajánlat valamilyen szinte, azért mások is, hogy az emberek ezt mennyire szeretnék ezt a kérdést. Annyira nagyon nem, tehát hogyha azt nézzük, hogy Gyurcsány Ferenc, és erről is beszéltünk korábban, Gyurcsány Ferenc hova ígérte a pártját egy évvel ezelőtt, és hol van most, hát a nagy különbség nincsen. A Momentumnak az ajánlata az ennél sokkal nehezebben artikulálható. Én nem is tudnám így most így egy mondatban megfogalmazni, ami lehet, hogy az én hibám is, de ott nem tudom, hogy mi az, amit szeretnének ajánlani a választópolgároknak. A többi meg ugye az ilyen szempontból lényegtelen. De az intellektuális munka mindig elmarad, hogy mivel vagyunk szembe. Ugye a Fidesz is egy állandóan változásban lévő, tehát nem az, hogy statikusan ugyanolyan, mint 2010 áprilisában, hanem ők viszont tényleg fejlődnek, hogy melyik irányba is ez jó vagy rossz, az egy másik kérdés, de fejlődnek, változnak. Az ellenzéki politika ebben szemben még a definíció szinten se tudja magát változtatni, hogy mivel szembe akarja magát képviselni. Mint tényleg érdekes volt az orbáni ilyen igehirdetésben, az egy olyan mondat, ami szerintem tényleg fontos, és egyébként ebben a szempontból igaza van, hogy a profi focista oda megy, ahol a labda lesz, az amatőr pedig mindenre ráveti magát. És ez igazából, tehát ebben a szempontból igaza van, hogy a magyar politika tényleg így működik, hogy nem is kell már mindig a Rogán Antalnak bedobálni a kis cukorkákat az ellenzéki politikusoknak, már ők tényleg már mindenre mennek, és lényegében kritika nélkül gumicsontokra, cukorkákra, ügyekre mennek, és ebből a szempontból tényleg a Fidesz másképp csinálja. Ez a definíciós kérdés nincsen tisztán, hogy hogyan kell ebben a modern Fidesz világban politikát csinálni abban a szempontból, hogy mire kell ugrani, mire nem. Egyáltalán kell ezekre ugrani? Egyáltalán hogyan kell a nyilvánossággal foglalkozni? Vagyon minden kérdésben kell-e véleményünknek lenni, vagy nem kell lenni, vagy a saját munkat kell csinálni? És ebből a nagy katyvaszból, erre nincsen válasz, hanem helyette az a válasz, ami szerintem egy rossz válasz, hogy jön egy olyan nyár, amiben tényleg az emberek nagy része szembesül a valódi lét problémájával, hogy egy kenyér 1200 forintba kerül az infláció. Ehelyett az egész magyar ellenzéki vertikum úgy, ahogy van, és ebbe beleértve a parlamenten kívüli kutyapártot, illetve a szélső jobboldali Mi Hazánkat, elmegy szabadságra. Ez egy olyan fajta válságtünet, amit nem lehet semmifajta racionálisan megmagyarázni, hogy lehet az, hogy a politika történik, az emberek élnek, vannak kérdések, még akár egy-két ügy is történik, lásd, luxusjakton menés, meg, de hogy...
Akár az akkugyárak.
Vagy az akkugyárak, vagy az infláció, vagy bármi, és az ellenzéki politika pedig szabadságra helyezi magát egészen mostanáig. Ez az elképesztő helyzet.
Hogyan kellene kezdenünk a felkészülést az őszi időszakra, meg a kampányra? Egy olyan választás előtt állunk, amelyik egy napon foglal össze két különböző politikai érdeket. Látszik-e bármilyen megoldás, kiútkeresés az ellenzéki pártok részéről? És gondolok most itt arra, hogy az MSZP fölvetette, hogy legyen közös lista az európai parlamenti választásokon. A HVG összeállításából kiderül, hogy ez annyira nem nyerte el a nyaralásról visszatérő képviselőknek a tetszését.
Megint ugye az a kérdés, hogy egyrészt ismeri-e a saját szavazóit, és elhiszi-e azt magukról, vagy magáról, hogy lehet-e nyerni 2026-ban a választáson, vagy nem. Ha azt gondolja magába, hogy nem lehet nyerni, akkor egy másik stratégia származik abból, mert akkor ezt kell csinálni, amit csinálnak. Mindenki versenyez, akkor vannak ilyen, hogy mondjam, a megye harmad és negyed osztályában vannak meccsek, leülünk az asztalhoz, elosztjuk a X kerületben, az X városban a külső bizottsági helyeket, és mintha semmi baj nem lenne, mintha a világ menne maga útján, így viselkedünk. Jelen pillanatban ez történik. Van ugye, a Fidesz nem véletlenül csinálta, összetolt két egyébként teljesen ellentétes, hogy mondjam, politikai teljesen ellentétes választást, abból a szempontból az egyik ugye egy tisztán, bocsánat, az egyik egy tisztán listás szavazás, ugye ez az Európai Parlament, és a másik pedig ugye a helyi ügyekről, a helyi politikáról szóló...
Helyi politikusokról
szóló választást. Mindkettő ugye másképp fontos, mindkettő ugye egyébként második és harmadik helyre kerül általában a rangsorolás, vagy mennyire fontos a nagy választás az országgyűlési választásokkal szembe. Az ő fejükkel gondolkodva ők azt gondolják, hogy ez a politikának a logikája, ezt kell csinálni, így működtünk már eddig is. De ugye az így működtünk már eddig is, az azt jelenti, hogy 4/2 van, tehát akkor az ötödik fele megyünk. De közben szerintem a választóik, és ami talán más, mint ami eddig volt, nagyon más gondolnak erről. És abban gondolok más, hogy nagyon elegük van ebből az egészből. Elegük van azért nagy részben az ellenzéki pártokból, van egy borzasztóan rossz hangot az ellenzéki, potenciális ellenzéki választókban, mert egyrészt küzdenek abban, hogy teljesen kiábrándultak, ez a 22-nek a hatása, és egy évvel később is talán még rosszabb, mint 22 nyarában.
Akkor legalább volt egy bűnbak.
Így van, magukra vannak hagyva, és ami a legfontosabb szerintem az, hogy ez a kiábrándulás csak abban látszik, hogy nem is látnak akár még egy kicsit se abban, hogy ki lehetne, vagy merre lehetne menni, ki adna egy minimális reményt abban, hogy így érzem, rosszul érzem magamat, bajom van, de hát nem tudok sehova se fordulni, hanem csak fölök a levenbe. És még egyszer ugye, amiről beszéltem korábban, Orbán Viktornak ezek az emberekkel nem kell törődni, mert neki ugye megvan a 2,5-3 millió embere, potenciális 2-2,5 milliónyi ellenzéki szavazó ebben a cselmehelyes állapotban van.
De milyen jeleket látsz arra, hogy a Fidesznek fontos az EP választás? Hiszen eddig azt mondtuk, hogy Varga Judit azért lett listavezető, mert hogy leszerették volna venni a Schad Völner ügy főszereplői közül, illetve le akarták tüntetni az igazságügyi minisztérium éléről.
Egyrészt ugye nem volt még olyan választás, EP választás, amit Fidesz ne nyert volna meg 2004 óta, akkor is, amikor ellenzékben voltak egy-kettő. Ugye az a fajta külpolitikai mozgás, amit Orbán Viktor szeretne, hogy legyen egy negyedik vagy harmadik erő, ami a ő általa, vagy az ő keresztapasága alatt alakulna a parlamentbe, ez az kell, hogy a lehető legtöbb mandátumot tudja vinni, vagy tudja beleadni ebbe a közösbe, és három pedig ugye az egész ideológiai harc, ugye amiben vagyunk, vagy a békeharc, mert az ideológiai harcnak ugye az egyik fő lényege, hogy ebbe tudja a legjobban megmutatni azt, hogy miről is szól a Fidesz politika, egy tisztán ideológiai választás, hogy mi a Fidesz Európa politikája, mi a filozófiája, hogy hogyan, mire kell szavazni. Szóval ezt nagyon komolyan veszik, mindig is komolyan vették, és ebből szempontból egyszerűbb az ő létük, mert hogy ebbe ezt az ideológiát kell habosítani.
Megváltozott, mintha az ellenségeknek a névsora. Eddig ugye mindig Soros szerepelt első helyen, viszont most a napokban megjelent az, hogy a baloldalhoz kerülő kampánytámogató pénzek forrása nem is igazából Soros György volt, hanem a Biden adminisztráció.
Volt ez a Tucker Carlsonos, ugye azt kell tudni, hogy ő egy nagyon népszerű jobboldali, szélső jobboldali műsorvezető Amerikában, akit a Fox-tól, ami a nagyon népszerű szélső jobboldali kábeltévé Amerikában kirúgtak, többek között azért, mert nagyon komoly jogi problémába sodorta magát a Foxot, és ez az ember most már vállalkozóként, a saját maga ura, és a korábban Twitter most már X-ként elhíresült platformon, ami még azt mondja, nem népszerű, de mégis a világon nagyon népszerű, van egy saját műsora. Ő egy vállalkozó, egy média vállalkozó. És amikor ő ide el van hívva Magyarországra, ez a második alkalom, hogy az MCC, ugye mi a kormányzati agytrözt által szervezett fesztiválokon, ő egy ilyen sztár fellépő. Ő pénzért jön ide, és ezért az összegért cserébe ő Magyarországot promotálja, nem Magyarországot promotálja, hanem Orbán Viktort, meg a Fideszt. Annyira nincsen ellenzéki politizálás, hogy nem az van, hogy mondjuk valamelyik parlamenti párt, hogy kikérné, megkérdezné, hogy mennyi közpénzbe került idehozni Tucker Carlsont, hogy ennyire képtelennek akár még reagálni a jelen eseményére, az egy egészen döbbenetes kérdés, de hogy ami a tartalmi része, egész Szijjártó Orbán-féle külpolitikának, hogy az három ilyen sarokköve van. Az egyik az, hogy kölcsönös tisztelet kultúrája, tehát az, hogy én nem mondom meg, hogy te mit csinálj, de te sem mondd meg nekem, hogy én mit csináljak. A második az az, hogy ami Magyarországon történik, vagy a magyar kormány csinál, azt a magyar ország csinálja. Tehát Magyarországon volt egy választás, és a Magyarországon megválasztott képviselői képviselik a teljes Magyarországot. A harmadik, hogy senkinek a politikai választásába mi nem szólunk bele, de azt sem szeretnénk, hogy valaki beleszóljon a mi választásunkba. Most ebben a Tucker Carlson interjúban Orbán Viktorral mind a hármat megcsinálja. Tehát először is úgy beszél egy másik ország vezetőjéről, mint aki neki kvázi az ellensége lenne. A Biden adminisztráció az Orbán Viktor ellensége. Ugye egy másik ország, nem beszél valahogy, hogy ez egy NATO, tehát egy szövetséges ország, de ugyanez megtörténne szembe, akkor Szijjártó Péter már berendelte volna a nagykövetet. Kettő, háromszor mondja el, hogy Amerika, meg az amerikai vezetői nem ugyanazok. Holott ugye, ha ezt velünk csinálják, akkor mi belelépte volna a szuverenitásunkba, és lehet, hogy már a külügyminisztert rendelte volna be Szijjártó Péter, ugye nem jött volna, de ez egy másik viccet félretéve. A harmadik pedig nyíltan azt mondja, hogy egy szövetséges ország adminisztrációja azért adófizetői pénzeket költött Amerikából a magyar kormány ő megbuktatására. És ez az interjú most már nem tudom hányadik napja ment, simán így átment ezen a rendszeren, és Amerikában persze nézik, Magyarországon egy ilyen a főnök végre megmondta a tutit Amerikában, de hogy semmifajta ellenállás nincsen, és a ráció teljesen elmúlik ezekben a kérdésekben, és most ugye az van, hogy most ugye Soros kivonul Magyarországról, és most már nekünk az első számú ellenségünk ugye a Biden adminisztráció, és megint az van, hogy Magyarország, vagy a Magyarország kormánya, kormányfője betlizik valamire, arra, hogy a Trump indulhat, és Trump nyerni fog. Ugye ez egyszer már nem jött be neki, és most ugyanez belemegy abba a szerepbe, hogy a leghangosabb Biden ellenes Trump párti miniszterelnök szerintem a világon, az ő VPSZ-nek nagy része szerintem tapsol, de maga az, hogy ez szemben megy mindennel, amit ő egyébként elvár másoktól, arra senki nem hívja fel a figyelmet, és így aztán egész dolog megy tovább és tovább és tovább.
Maradjunk még a külpolitikánál. Másodszor járt Ukrajnában az államfő Novák Katalin, Kijevben találkozott Zelenszkij elnökkel is. Lehet, hogy naiva feltételezés, de szerinted van kapcsolat az orosz tankönyvben megjelent és az 56 emlékét a fasiszta rendszerrel összemosó vélemény, illetve az Ukrajnához látszólagos közeledés között?
Ugye erről beszéltünk többször itt is, hogy Novák Katalin ugye egy nem független szereplő, hanem egy olyan szereplő, aki ez a szerep van rá írva, hogy ő egy kicsit másképp működik, mint a miniszter.
Jobb kézbe a kéz, vagy a Józsarú Rózsarú?
Hát, vagy a Józsarú Rózsarú, vagy igen, ő az anya, aki megértőbb, aki ugyanúgy tud sírni az ukrán áldozatokért, mint az orosz áldozatokért, meg a magyarokért, szóval van egy ilyen szerep rá. Egyébként szerintem ezt a szerepet nagyon jól csinálja, és jól viszi. Néha percekig tud kicsit kiesni a szerepéből, lásd ezt a budaházi kérdéskört, de egyébként, de igen, de ez is olyan...
Valószínűleg sem az ő döntés.
Ebben is az látszik, hogy ha nincsen ennek ellentétele, akkor ugyanúgy csak egy kis pici kis hibának minősül. Az 56-os tankönyv, ugyanez még egyszer, hogy van egy helyzet, hogy Magyarország politikája milyen. És szintén ebben az ominózus Tucker Carlsonos interjúban elmondja Orbán, mint hogy ő nagyon pragmatikusan áll az oroszokkal szembe, hogy ő nem beszél velük történelemről, mert hogy arról nem is kell, mert hogy mi a kölcsönös tisztelet, vagy nem tudom, ennek a politikájaként vagyunk. És akkor, ha nincsen arra ellenmondás, hogy hogy lehet az, hogy van egy közös élménye Magyarországnak, és egy közös konszenzus, egyébként a rendszerváltás konszenzusa is volt, hogy 56 egy szabadságharc volt, egy forradalom volt, amit a szovjetek levertek, vérbefojtottak, utána hát egy újkori exodus volt Magyarországról, és a legjobbjaink hagyták el az országot 56-ba, és ez egy nemzeti sors tragédia volt, és ezzel szemben határozza meg magát Oroszország, vagy van olyan verziója ennek, ami magát, minket fasiszta országnak minősít, és ez csöndben elmegy, ez valami olyan mélység, lehetne, hogyha ez ki lenne használva, ami azért nagyon ritkán van, és ebből is látszik az, hogy hiába gondolja magát Szijjártó Péter és meg Orbán és végtelen okosnak mindig, hogy ők mindenkit ki tudnak játszani, és igazából ők egy ilyen óriási sakkjátszmát, akár több sakk táblán szimultán játszanak szimultán. Azért ilyenkor, hogyha lenne ellentét, és még egyszer mondom, lenne alternatíva, aki mondja, hogy figyeljetek ide, hogy van ez? Tényleg nem történik semmi, és Szijjártó Péter még mindig abban a Oroszországért érdemrendel, amit kapott a Lavrovtól egy pár hónappal a háború kitörése előtt, még mindig arra büszkes, hogy miért adná vissza a című kérdésben van, és ezt büntetlenül meg lehet tenni. Tehát ez az egészben a legszomorúbb, hogy próbálunk keresni itt is, nem tudom, hónapról hónapra ügyeket, meg kérdéseket. Ügyek, kérdések akkor vannak, hogyha az megvan politikailag a másik oldal által komponálva.
Az elemzőt, a Szabad Európa podcastját hallották. Beszélgető társam Ruf Bálint, kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Boves Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!